fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hogy jöjj közénk, áld meg Isten tiszteletünket, mert úgy tapasztaltunk meg téged Jézus Krisztus által, mint aki egy igaz, közöttünk lévő Isten vagy. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből, a 27. rész 27. versétől a 28. rész 11. verséig. Eljött a 11. éjszaka, mikor az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél távban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődnek, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónakok köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 11. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek, ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszála sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, megtörte, enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltak a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajóterhen. Amikor megvíradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják ki a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrúd tartó köteleit is megeresztették. És az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Amikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek óra befúródva ott maradt, mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált. Visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Miután megmenekültek, akkor tudták meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét és a tűzre tette, egy vipara jött elő a melegből és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget előjárójának, Publiusnak a birtoka is, aki befogadott minket, és 3 napon át barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötrődve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is ödement hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. 3 hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, bevalljuk neked, Úrunk, hogy hétköznapjaink eseményeit sokszor nem értjük, és nem tudjuk, hogy minek van igazán jelentősége, és mi az, ami kevésbé jelentőségteljes dolog, mi az, amire fontos figyelnünk, és mi az, amit el kell engednünk. Urunk, köszönjük, hogy a Te látásod és a Te világosságod által megláthatjuk, hogy mi az a dolog, amiben cselekszel az életünkben, mi az, amire figyelnünk kell. Ezért jöttünk hozzád most sokféle élethelyzetből. Vannak, akik a pihenés nyugodt napjaiból, vannak, Urunk, akik betegségből, vannak, akik a gyász mélységes fájdalmában vannak közöttünk. Vannak, akik más miatt látják életüket kilátástalannak, és vannak, akik hálát adni jöttek mindazért a jóért, amit megtapasztaltak. Köszönjük, Urunk, hogy nem az számít, hogy éppen mibe vagyunk benne, mire jutottunk, vagy hogy milyen kilátástalan a helyzetünk, hanem az, hogy Te hogyan cselekszel. Urunk, add, hogy ezt észrevegyük az életünkben, és add, Urunk, hogy világosságot lássunk a Te világosságot mellett. Ezért kérjük, add nekünk a Te igédet, add nekünk a Te szent lelkedet, hogy megértsük hozzánk szóló személyes üzenetedet. Bocsáss meg bűneinket, hallgass meg bennünket, Krisztusért kérünk. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, és most hozzáolvasom Lukács evangéliuma 10. részéből a 19. 20. verset. Ennek az az érdekessége, hogy Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetének ugyanaz a szerzője, Lukács, a római származású orvos. Így szól hozzánk az evangélium igéje, így szól hozzánk Jézus, ami megváltunk. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se ártson nektek, de ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Így szól hozzánk, ami megváltunk. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, az apostolok cselekedeteiről írott könyv üzeneteiről szóló sorozatunkat folytatjuk ezen a Isten tiszteleten. És a mai történetnek sok részletét meg is ismerhettük a gyerekeknek elmondott módon és értelmezésben, De egy-két fontos momentumot még idézünk fel ebből a történetből. Tehát Rómába tartó hajó útján Pál hajótörést szenved, és Málta szigetére vetődnek, ami körülbelül 100 kilométerre délre van Szicíliától. A hajón utazó összesen 276 ember hiánytalanul életben marad. Ez az előző történetben hallottuk, amikor a hajó, ami két hete már sodródott a tengeren, végveszélybe kerül, és sokan úgy gondolják, hogy eldobják életüket, beleugranak a vízbe, és Pál apostol bíztatja őket, hogy tartsanak ki, mert ő látomásban Isten angyalával beszélt, és ezt az ígéretet kapta. Így szólt akkor az ige: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod Rómában, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. És úgy is történt, ahogy a látomásban Pál üzenetet kapott, Isten beteljesítette most korábbi ígéreteit, és Isten újra hűségéről tesz tanúbizonyságot. Málta szigetére vetődnek, de az utazásuk a legutolsó pillanatig kétséges marad, hiszen hiába futtatják ki a hajót egy homokpadra, még mindig messze van a part, talán 100-200 méter még mindig hátra volt, és még az is kérdés volt, hogy a sziget lakók, akit egyszerűen csak barbároknak nevez a bibliai leírás, bár itt a barbár nem egyfajta viselkedést jelent, vagy valami ismeretlen népcsoportot, hanem a görög nyelvben minden népet barbárnak neveznek, aki nem tudott ugye a római birodalom hivatalos nyelvén görögül, hanem más nyelvet beszélt. De kérdés volt, hogyha meg is menekülnek, és kiérnek a szigetre, hogy fogják ott őket fogadni. És azt látjuk, hogy kedvesen fogadták őket. Tehát csodás dolog nem csak ez a megmenekülés, hogy majd két hete sodródtak a tengeren, csodás dolog az is, hogy végül a katonatiszt, a százados úgy döntött, hogy nem követi a római katonai protokollt, és engedi a katonáknak, a beosztottjainak, hogy megöljék a foglyokat, mintsem elmeneküljenek, mert akkor Pált is meg kellett volna ölniük, ő is fogoly volt, hanem Pál megmenekülése okán, mert meg akart őt menteni, a többiek is életben maradtak. És aztán, bár nem tudott mindenki úszni, mégis ki így, ki úgy, de épségben partra kerül. Aztán a szigetlakók, akiket említettük, hogy föníciai származásúak, pogányok, több Isten hívők, mindenféle elegy-belegy képzetük volt Istenről, hiszen ez volt a jellemző az egész római birodalomra, hogy nem csak a római birodalom hivatalos vallása volt köztudatban, a sok Isten hit, hanem mindenféle népnek ilyen-olyan képzete és hite, és ez úgy keveredett a fejükbe. Úgy, ahogy ma is mindenféle dolgot összeolvasunk a heti folyóiratokban, és keverednek a fejünkbe a keresztény gondolatoktól kezdve a lélekvándorláson át, a meditáción keresztül, még nem tudom mi, mindaz, amit lehet olvasni. Hát körülbelül ez volt a helyzet itt is. Ilyen környezetbe kellett az egy Isten hitet és a Jézus Krisztusról szóló örömhírt hirdetni. Mégis kedvesen fogadják őket. Ha látjuk ezt a csodás történetet is, hogy Pál apostolt megmarja egy vipera, és mégsem hal bele. És tulajdonképpen itt az evangéliumnak több üzenete köszön vissza, amit még Jézus adott ígéretként a tanítványainak, hogyha eljön hozzátok a Szentlélek, és amikor tanúim lesztek az egész világon, akkor a ti működéseteket, a ti szolgálatotokat ugyanazok a jelek fogják követni, mint ami Jézus szolgálatát követték. A Márk evangélium a 16. része, tulajdonképpen az evangélium legvégén olvassuk a következőket. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ürdögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükre, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. És szinte szóról szóra ugyanezt olvastuk Máté evangélium, Lukács evangéliuma 10. részében, akkor mondja Jézus, hogy íme hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején, mondja Jézus, és elmondja, hogy mire adott hatalmat. Ugyanerről van szó tulajdonképpen, arra adott hatalmat Jézus az ő tanítványainak, hogy jeleket és csodákat tehessenek, Isten ellenes erőkkel szemben meg tudjanak állni, a gonosz minden támadásával szemben, ha kell, ördögöket üzzenek, betegeket gyógyítsanak, és még a halálos veszélybe kerülnek, ott is megmenekülhetnek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez mindig mindenkivel így történik, aki Isten gyermeke lett Jézus Krisztus által. De ez megtörténhet. És hogyha nem így történik, akkor nem abban kell keresnünk a problémát, hogy biztos én rontottam el valamit, bár hívő emberek mi is sok mindent elrontunk az életünkben, és nekünk is ugyanúgy kell elrontott dolgaink következményeit nyögnünk, de van, amikor azért nem történnek dolgok, mert Isten másképp cselekszik, nem úgy, ahogy gondoltuk. De ezek az ígéreteink, a miénk, ezek az ígéretek, a miénk, és kérhetjük Istent, hogyha tenni akarunk valamit másokért, akkor amit imádságba kérünk, ami Istennek kedves, az megtörténjen. Hiszen ezt ígérte Jézus, hogy a Isten gyermekeinek szolgálatát is olyan jelek kísérhetik, mint mesterükét. Tehát hatalmat adott Isten az ő gyermekeinek. Az apostol nagy hatással volt utitársaira is. Ez a történet második üzenete. Azt már az előző történetekből is kitűnt, hogy miután sok hibás döntést hoztak, például, hogy elindultak télen a biztonságot jelentő krétai kikötőből, pedig figyelmeztette őket Pál, hogy nem jól teszitek, itt kellene megvárnunk a hajózásra alkalmas időt. És miután elrontották ezt a döntést, és Pálnak lett igaza, egyre többen kezdtek rá figyelni és hallgatni rá. A katonák is egyre inkább tisztelték őt, és nem úgy tekintettek rá, mint csupán egy fogolyra, hanem úgy tekintettek rá, mint akinek a szavára érdemes hallgatni. És egy idő után pedig úgy tekintettek rá, mint akinek a szava által Isten szól. Úgy ugyanezt történt meg a pogány lakosság viselkedésében is, ugye akik nem csak hogy mindenféle Istenbe hittek, meg mindenféle vallási képzetük volt, hanem ráadásul még babonásak is voltak. Hát gondolom, ez se egy új keletű dolog, nagyon babonás a mai ember is. És ugye, mint egy babonából gondolták azt, hogy na, Isten nem ver bottal, hiába menekült meg, biztos valami nagy bűnös ez az ember, azért merte meg a kígyó, biztosan meghal. De miután nem így történt, ők is kezdtek másként viszonyulni Pálhoz, és még a Málta helytartója, a római helytartója, Publius is megismerte őket, és 3 napig vendégül látta őket. Nyilván ezeken a találkozásokon volt szó arról, hogy ki az, aki cselekszik a háttérben. Ki az, aki által ez a csodás megmenekülés megtörtént. Ki az, aki megmentette Pál apostol életét is. Ki az, akiről ez a Pál apostol beszél, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Pál apostol élete és cselekedete igazolták, hogy nem a levegőbe beszél, hanem amit mond, az igaz, és az úgy van. Tehát, hogyha mi Isten követő életet élünk, biztos lehetünk abban, hogy ez másokra is hatással lesz, és lehet, hogy kezdetben ezért bennünket megvetnek, vagy furcsán néznek ránk, de miután látni fogják, hogy Isten hogy cselekszik az életünkben, azután másképp fognak nézni ránk, és Istennek hasznos eszközeivé válhatunk. És ezután következik a harmadik üzenet, és ugye ez a lényege ennek a mai történetnek. Nem az a lényege, hogy Pál apostol milyen hiteles ember, mekkora nagy ember, és hogy az ő és hogy mekkora cselekedetei voltak, és hogy miket vitt véghez, hanem a lényege az, hogy Isten hogyan cselekszik a háttérben. Legelőször is minden ígéretét beteljesítette, hűségesnek bizonyult, Pál célba jutását biztosítja, hiszen oda fog majd érni Rómába. Aztán megmenekült Pállal együtt az összes utas. Tehát nem az történt, hogy hát Istennek kedves Pál, többiek meg beáldozhatók, nem számítanak, elég, ha Pál megmenekül, többiekkel mindegy, mi lesz. Pál megmenekülése a többiek megmenekülését is hozta, és ez sokuk hitre jutását segítette elő, teljesítette be. Csodás történet ez is, testvérek. De miért történnek csodák? Megkérdezhetjük azt is, hogy miért nem történnek mindig csodák. Először is, hogy miért történnek csodák, az mindig azt jelenti, hogy amikor megtörténnek, azok jelek. Isten jelei, Isten lábnyomai a világban. Amikor Jézus által történtek a csodák itt a földön, akkor ezek messiási jelek voltak, hogy Jézus az Istentől küldött megváltó és szabadító, ő az, aki által Isten hatalmasan cselekszik közöttünk. De a csodák nem csak jelek voltak akkor és ott, hogy mutassák, hogy kicsoda Jézus. Nem van, amikor Jézus azért tett csodát, hogy egy igazságot akarjon megtanítani. Például talán ilyen volt a kenyér szaporítás csodája is, ahol valóságos csoda történt, de az is meglátható volt, hogy ahol sokan együtt vannak Isten nevében, és megnyílik a szívük egymás felé, akkor ott mindenkinek jut az áldásból. Akkor senki sem marad éhen, senki sem marad ki. És van, amikor Jézus azért cselekszik csodát, mert könyörül és kegyelmez. Ugye nem véletlen régi imádság ez, amit sokszor mi magunkban is bajban létünkkor mondunk, hogy Uram, irgalmaz, Krisztusom, kegyelmez. Mert Jézus valóban közöttünk jár, és irgalmas és kegyelmes szíve van. De ő annak kegyelmez, akinek kegyelmez, és azon könyörül, akinek könyörül. És ez nem mindenkivel történik meg. És ezt legelőször is az embernek saját életére nézve kell komolyan venni. És saját életére nézve kell mérlegelni azt, hogy miért van az, ha csoda történik, és miért van az, amikor a csoda elmarad. És nem hiszem, hogy ennek az az üzenete, hogy az ember oda jusson, hogy elítélje magát, vagy éppen magát elkárhoztassa. Hanem épp arra kell, hogy vezessen bennünket, hogy meglátva törékenységünket, meglátva a hibás döntéseink következményeit és bűneinket, A kegyelem királyi trónjához menjünk, Jézushoz. És azt mondjuk, hogy kegyelmez és könyörülj. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Egy momentum van, ami nagyon fontos még, hogy az apostol tulajdonképpen nem volt más ebben a helyzetben, mint egy hajótörött fogoly. Hajótörött fogoly volt mégis, tovább szolgálta mások megmenekülését. És mégis jutott lehetőség arra, hogy saját nyomorult helyzetében másoknak segítsen. Van, amikor a saját életünk kilátástalansága miatt úgy érezzük, hogy mi most nem tudunk jót tenni, nem tudunk másokon segíteni, elég nekünk a magunk baja. De aki másokat felüdít, az maga is felüdül. És lehet, hogy ezáltal kap segítséget, vagy ezáltal tud kérni segítséget, hogy nem válassza az elszigetelődést, a magára maradást. Így történt Pál apostollal is, aki hajótörött fogoly volt, és mégis mindnyájan csodálatosan megmenekültek. Ma reggel olvastam egy történetet, és nem is tudtam erről, hogy a világháborúban ilyen dolgok is történtek. 1937-ben Mussolini, a náci vezér, kiűzte a keresztény misszionáriusokat Etiópiából. Úgy tartják számon, hogy az összes keresztény misszionárius szerzetest és papot kiűzve csupán egy maroknyi, újonnan megtért etiópiai maradt. 48-an. Legtöbbjük még olvasni sem tudott. És csupán Márk evangéliumából volt egy-két példány a kezükben. Tehát 48 helyi, írni, olvasni nem tudó lakos maradt Etiópiában. Ugye ezzel azt gondolta mindenki, hogy a kereszténységnek vége, az evangélium üzenetének vége, de mikor fordult a helyzet és vége lett a háborúnak, 4 év múlva visszamentek a misszionárisok, és amikor visszatértek, egy 10 000 fős keresztény egyházat találtak. Egy 10 000 fős keresztény egyházat. Mik voltak az állapotok? Egy maroknyi, majdnem fogságba került, de állapotát tekintve szinte ugyanolyan helyzetben lévő etiópiai őslakos maradt ott, kezükben egy-két rongyos Márk evangéliumával, és Isten fölépítette az egyházát. És ha ezt meg tudja csinálni Isten, akkor a te életedet is meg tudja építeni. Bármilyen romokba is van, és bármilyen helyzetbe is kerültél. És még ha abban a helyzetben is vagy, hogy most akkor miért nem történt csoda velem? Én magam is átéltem ezt lelkészként, amikor édesapám halálos beteg volt, 3 hónap alatt halt meg daganatos betegségbe, mint ahogy ezt tudjátok ti is. Sokat imádkoztam érte, és úgy éreztem, hogy tudtam hittel imádkozni érte. És csoda mégsem történt meg. Mi történt? Kevés volt a hitem? Az ember ilyenkor önmagát kezdi vádolni, hogy biztos miattam, nem volt elég a hitem, nem jól imádkoztam. Vagy az ember arra is gondol, hogy biztos valamilyen ítéletnek kellett beteljesülnie. Én azt gondolom, hogy a valóság nem ez volt. Mert édesapámat nem úgy mentette meg Isten, hogy meggyógyította. Mert lehet, hogy az lett volna, hogy apám meggyógyul csodásan, és mondjuk lehet, hogy elfelejtette volna az egészet. Élte volna tovább, lehet ugyanazt az életét. De egyet tudok, hogy amikor ő küzdött a 3 hónap alatt, ő hitre jutott. Megtalálta Istent. Nem volt ő hitetlen előtte sem. Járt templomba már több mint 10 éve. Még a végén presbiter is lett. De ott jutott hitre. ott tudta azt mondani, hogy tiéd vagyok Jézus, ments meg. És őt úgy mentette meg, hogy magához vette. Hát az élet ugyanolyan mélységeket hordoz, mint amilyen a történelem. Azt mondta Thomas Mann, hogy mélységes mély a múltnak kútja, ki ismerhetné azt. Ugyanilyen mélységes mély az emberi lélek is. Nem tudjuk még sokszor saját életünket és a lelkünk mélységeit sem jól értelmezni, nemhogy a mások életét. Szent terület ez. De bízunk abban, hogy se saját magunkért, se szerettünkért elmondott imádságaink nem voltak hiába, mert Isten valahogy cselekedett. Mert nem az a lényeg, mint hogy ebben a történetben sem, hogy végül mi történt, hanem hogy Isten hogyan cselekedett a háttérben. Van amikor csodásan és dicsőségesen cselekszik, mint ahogy ennek a történetnek vége lett, vagy ahogy Etiópiában a kereszténység alakult. Van, amikor nem így cselekszik, sőt, van, hogy úgy érezzük, hogy a legrosszabb történt meg. Imádkoztunk, és mégis az történt meg, amitől leginkább féltünk, a legrosszabb. De a hitünket ne veszítsük el, hogy ő valahogy cselekedett a háttérben. És egyetlen imánk sem volt hiába való. És ezt mondja Jézus is. Amikor a tanítványoknak elmondja, hogy milyen hatalmuk van, ugye, hatalmat adtam nektek. A gonoszság minden erői, a sátán erői felett, lehet, hogy tudtok majd beteget gyógyítani imádságaitokkal, vagy ördögöt űzni, vagy éppen valami halálos történik veletek, és mégsem haltok meg, megmar a vipera, és mégsem haltok meg, mint Pál. De ne annak örüljetek, hogy ennek következtében az emberek hallgatnak rátok. Ne annak örüljetek, hogy ilyen erő van a hatalmatokban, hanem annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Annak örüljetek, hogyha Jézus Krisztus által Istené lettetek. Ez a lényeg, hogy Jézus Krisztus által Isten gyermekévé lettél. És az a csodálatos testvérek, hogy mi, akik itt vagyunk most ezen az Isten tiszteleten, élünk. Nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, de azt tudjuk, hogy a kegyelmi időben élünk. És nincs semmi okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy majd megvárom, ha majd nagy bajba kerülök, hogy cselekszik az Isten. Vagy majd akkor eldöntöm, hogy mit számít ez az én életembe. Hanem itt a kegyelmes idő, itt van az üdvösség napja, a kellemes óra. Ma legyél még Jézus Krisztus által Isten gyermeke. Ezt mondja Jézus, ne annak örüljetek, hogy az emberek engedelmeskednek a ti szavatoknak, hanem annak örüljetek inkább, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Így legyen mindannyiunk életében és családunk életében. Amen. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által elismerjük, hogy Te vagy az Úr, és Urunk, megalázzuk magunkat előtted, és leborulunk, bűneink terhét érezve a szívünkben, elhibázott dolgaink következményeire gondolva, és arra gondolva, hogy mennyire törékenyek vagyunk, és mennyi mindent nem értünk, hogy mi miért történik velünk, vagy másokkal, vagy szerettünkkel. Urunk, ki emberfia ismerhetni ezeket a titkokat? Te egyedül ismered ezeket. És mi mégis azt kérjük, hogy építsd meg a hitünket, hogy minden körülmény között megmaradjon a hitünk Te benned, Jézus. Abban, hogy Te a háttérben cselekszel. Nem vetettél meg bennünket, hogy nem az elpusztításunkra, hanem megmenekülésünkre vagy. De Urunk, építs meg a hitünket ahhoz is, hogy éljünk azzal a hatalommal, amit Te adtál a gyermekeidnek, az imádkozás hatalmával, és azzal a hatalommal, amivel Te tudsz cselekedni a gyermekeid által, hogy megszállottak tisztulhatnak meg, betegek gyógyulhatnak meg, hogy szegényeknek hirdettetik az evangélium, hogy elesettek és nélkülözők juthatnak segítséghez és Te hozzád. És köszönjük, hogy ezt a Te csodálatos országodat és királyságodat velünk és mi általunk építed, pedig mi alkalmatlanok vagyunk rá, és sokszor még hitetlenek is. Urunk, építsd meg a mi hitünket ahhoz, hogy kérjük és láthassuk a Te csodálatos cselekedeteidet közöttünk. Könyörülj szeretteinken, könyörülj betegeinken, könyörülj a magányosokon, könyörülj a szenvedélybetegeken, könyörülj az olyan súlyos betegeinken, akiknek az élet lezárásával kell foglalkozniuk, hogy bármerre is visz az útjuk, az élettel betelve mehessenek tovább. Könyörülj gyászolóinkon. Urunk, Te ismered a gyászoló szíveket, és tudjuk, Jézus, hogy megindul a Te szíved. Te ismerted ezt a fájdalmat. Urunk, a veszteség fájdalmában sokszor gondolkodni se tud az ember, mégis Te össze tudod rakni az életet újra, adj nekik vigasztalás, reményt, és adj életet. Urunk, könyörülj mindazokon, akik hozzád fordulunk, és a Te nagy nevedet segítségül hívjuk. Köszönjük, hogy a megmenekülésünket szolgálhatja, és szolgálja, ahogy Te cselekszel, és életünk legnehezebb dolgai is. Urunk, építsd meg ehhez a hitünket. Könyörülj, Atyánk, rajtunk, Jézusért kérünk. Amen. És pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség és szeretet hittel együtt az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.